Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Van az úgy, hogy összecsapnak a fejünk fölött a hullámok. Ilyenkor jól jön valami pozitív megerősítés. Ezt a célt szolgálja a lélektükör. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A lélektükör és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Nagy tisztelettel köszöntjük a műsor hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a lélektükör szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Biztosan nagyon sokan már számtalanszor feltették magukban a kérdést, hogy mi minden tesz minket türelmetlenné, de időnként valószínű, hogy ezt a kérdést is feltesszük magunkban, hogy mi tesz minket türelmessé. Jobb esetben mindkét kérdés a türelem titkát fejtegeti. A türelmetlenség lehet kapcsolati nehézség ismérve is, önmagunkkal, a társainkkal, a világgal és persze Istennel is. A válaszainkat azonban önmagunkban, társainkban vagy máshol is megtalálhatjuk. Nos hát, az elmondottakhoz kínál, de talán inkább ad lelki fogódzót a ma esti beszélgetésünk. Témánk a türelem és a lélek. Vendégünk Sándor Szilárd, pasztorálpszichológus, aki már itt is van a Marosvásárhelyi Rádió és a Lélektükör mikrofonjai előtt. Szilárd, jó estét kívánunk, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok, köszöntöm a Lélektükör szerkesztőjét, Tibort, köszöntöm a rádió munkatársait és a hallgatóit, és hát köszönöm, hogy a témában meghívtak ezen a napon, amikor éppen harmadik napja, hogy a Nemzetközi Tolerancia napja van, ugyanis 1995 az UNESCO kezdeményezésére a tolerancia éve volt, tehát a türelem éve volt, és 16-a, november 16-a a Nemzetközi Napja, tehát 25-én, illetve jövőben lesz 25 éve annak, hogy türelem nemzetközi éve lesz, ha Jóisten is segít és megérjük. De ugyanakkor hadd ne felejtsük el azt sem, hogy hát ma van 2016 óta a férfiaknak is a napja. A témával kapcsolatosan hadd éljek egy pár köszönettel. Először is meg szeretném köszönni azok a meghívás után azoknak az embereknek a segítségét, akik a témában lehetőséget adtak arra, hogy erről egyáltalán beszéljek. Tehát köszönöm azoknak, akik engem megbántottak, hogy a türelmet gyakorolhattam, és igen, köszönöm azoknak is, akiket én megbántottam, hogy ők a türelmet gyakorolhatták velem szemben, illetőleg hát az én türelmemet gyakorolhattam, miután megbántottam őket. Ugyanakkor hadd köszönjem meg a gyülekezeteimnek és a mostani gyülekezetemnek, az egyházamnak is a támogatását, hogy ebben a témában elmerülhettem, gondolok itt a főtisztelendő püspök úrra, a főjegyző úrra, és hadd köszönjem meg a Báb és Bolyai Református Teológia, Pasztorál Pszichológia mesteri, valamint az Ökuménikus Iskola doktoriskolájában a tanáraimnak, szellemi, lelki vezetőimnek az irányítását, és itt azért egy pár nevet engedjék meg, hogy elmondhassak, dr. Molnár János és Lukács Olga, Hézser Gábor, Miklósi Bak Kinga, Bodó Sára, Péter István, Holló László, Püsök Sarolta, Gorbai Gabriella, Nagy Alpár. És hadd ne maradjunk ki a köszönetekből, hogy egyáltalán a türelemről itt vagyok és beszélhetek most a Holland-Magyar Kontextuális Lelkigondozói képzésen a lelki vezetőimnek, csoporttársaimnak a támogatása, gondolok itt Kis Jenő, Kocsev Miklós tanár urakra és kedves mindannyiukra, akikkel együtt tanulhattam és lehettem részese a lelkigondozói képzésnek, és természetesen gondolok itt azokra a kedves emberekre, akikkel az esettanulmányaimat végezhettem, akik megosztották velem élettapasztalataikat, élményeiket a türelemről, És hát itt sok nevet említenék, de hadd említsek csak kettőt, Kovrig Magdolna magyar tanárnőm, és dr. Küllő Gábor lelkivezetőm is, és barátom. És ha már ennyire sok köszönettel vagyok, akkor hadd mondjam el azt mindezek után, hogy azért nem én találtam fel a türelem spanyol viaszát, sem a tűrömfüvet, sem a tűrömolajat, és egy pár hát magyar irodalomból egy pár idézettel készültem és jöttem ezzel kapcsolatosan bevezetőképpen, hogy Arany Jánostól olvastam, hogy minden betegségre a tűrömfű a legjobb orvosság, Móra Ferenc pedig a jövő menő udvari nép között a tűrömolajat adtak azoknak, akiknek fájt a fejük, úgyhogy ez a tűrömolaj ez egy nagyon érdekes kifejezés, és hadd térjek rá Petőfire is, aki azt mondja, hogy türelem a szamarak és az ökrök erénye. Tehát nagyon sok ága-boga van ennek a türelemnek, és ha már egy kicsit elmerengtem ezen, akkor hadd említsem meg azt is, hogy Baróti Szabó Dávid 1772-ben Kassán kiadott Kisdet szótárában jelent meg először kutatásaim rendjén a türelem magyar szó, és hogyha már a fogalomnak kerestem a gyökerét, hát akkor a Döbrentei kódexnél jutottam hozzá ennek a terelmes szónak a magyar fogalmi megfoghatóságához, ahol az ócsúvas török szóból, honfoglalás előtti korból került a magyar nyelven, és mindezt akkor már a köszönet rendjén hadd mondjam el, hogy a Debreceni Reformátusi Tudományi Egyetemnek is egyetemnek köszönhetem ezen kutatásaimat. Hát a türelemről a német Dávid pásztorál pszichológus a függőleges és viszintes türelmet különbözteti meg. Én itt és most a kontextuális lelki gondozói szempontok alapján elmélkedem, beszélgetek, annak ellenére, hogy ez a fogalom vagy jelenség nem a lelkigondozói iskola vagy a szemlélet fő irányvonala, de ott vannak a gyógyulás forrásai, ahol a sebek, a törések, a fájdalom van. És a gyógyuláson itt a kapcsolati nehézségek hordozását, vagy akár felszámolását, az egyén önmagával, társaival, és amint hallottuk, igen, a világgal és Istennel. És még azt jegyezném meg a bevezetőben, hogy a türelmetlenség az én meglátásom szerint nem a türelem ellentéte, hanem ennek a hiánya, vagyis egy másfajta türelem szabadságvágya.
Köszönjük a bevezető gondolatokat, és itt el kell mondjam, hölgyeim és uraim, hogy 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat. A Lélektükör mostani elérhetőségei SMS üzenőfala 0740-274-165, de a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető címünk marosvásárhelyi.ro. Facebookon is várjuk a javaslatokat, ez a kapcsolat a Marosvásárhelyi Rádió Lélektükör, és még egyszer ma esti témánk a türelem és a lélek. Szilárd, kezdjünk mindent a legelején. Ön szerint mi a türelem? Megkérjük, hogy próbáljuk meg, próbálja meg ezt röviden meghatározni.
Hát igen, jó dolog mindent a legelején kezdeni. De én most azt mondanám, hogy a türelemnek, annak ellenére, hogy van eleje és van vége, illetőleg annak ellenére, hogy van határa, még sincsen eleje és még sincsen vége. Ezért gyanús ez a fogalom. Ugyanis ahány türelem, annyi fogalom, annyi meghatározás. A türelem fogalom és jelenség az én meglátásomban. Éppen ezért én készültem és leírtam magamnak erre a ficujkára egy pár modellt, hogy hogyan képzelem el, hogy mi a türelem, milyen alapján lehetne erről beszélni, hozzaszólni, kérdéseket feltenni, visszajelezni. Nagyon sok modell van, a felvezetőben is láthattuk a homokórát, mint a türelemnek az egyik lehetséges modelljét, ami a fogyó időnek a modellje. De hát az sem mindegy, hogy hol van ez a homokóra, mert lehet, hogy egy ülök a szobámban csendben egyedül, vagy pedig az is lehet, hogy éppen a szaunában, vagy ki tudja, hol van ez a homokóra. Tehát mint modell sem állja meg a helyét, de abban igen, hogy az idő kivárásának egyfajta modellje lehet úgymond a homokóra, mert a homokóra az csak perek-perek. Na de, hogy más modellt is említsek, amit ide leírtam magamnak egy kis cetlire, a rugó például, az is egy nagyon jó modell lehet, a türelemnek egy jó modellje, ugyanis a rugalmasság a türelemnek az egyik, hát nézetem szerint fontossága és meghatározója, ugyanis akkor tudunk igazán türelmesek lenni, hogyha van bennünk kellő rugalmasság, bár ehhez is attól függ, hogy milyen szempontból közelítünk a kérdéshez, mondjuk, hogyha éppen Nietzsét vesszük, akkor ott egyáltalán szó sincs erről a rugalmasságról, de hogyha azt a másik türelmet vesszük, ami például a következő modell esetében a mágneses gömb, akkor ott igen, van egy rugalmasság, van a mágneses gömbnek egy belseje, különböző mágneses térben, vagy ki tudja, hol helyezkedhető el ez a türelem. De hogy még egy kicsit modelleknél maradhassunk, vagy maradjak, hát ott van egy ilyen nagyon, hát nem éppen közkedvelt, de mégis talán sokat mondó szó, hogy a Matrix. Na most már ez a Matrix, ez... pontosan mit értek ez alatt, tehát itt a kapcsolatokat, a kapcsolati valóságot képezi le, mint modell, itt gondoljunk az én saját magával, tehát az én-énnel való türelmére, és a kontextuális lekigondozásban hadd mondjam el, hogy az ember nem autonóm személyiségként, hanem heteronóm személyiségként van jelen, illetőleg úgy tekintünk az emberre, és a Matrixnak, mint türelem modellnek, hát olyan kapcsolatai lehetnek is, mint az én és a te, vagyis amikor az én a tevel kapcsolatosan itt a végén Oravec Nóránál éppen ki fogunk térni egy ilyen érdekes én és te Matrix szerinti türelem modell idézetre. Na de hát ezt folytathatnánk tovább, az én és más. Itt a más megint egy nagyon hosszú és sokat mondó fogalom, az én és más esetében az én és az, amikor a tárgyakkal kapcsolatosan a kapcsolat türelemben, mint jelenség megfoghatóvá válhat. És természetesen az én, a mi, amikor az egyén és a közösség, az én és a ti, az egyén és hát egy másik közösség, az én és az ők, ez már egészen más jelent, és igen, az én és az Isten kapcsolatában. Tehát ez a Matrix modellt próbáltam felvázolni. Mondjuk nekem könnyű dolgom van, mert itt van előttem a jegyzet, és én ezt tudom mondani, de aki hallgat, lehet, hogy túl tömény ez, amit én most itt éppen felsorolok, de van még egy pár modell, ami mondjuk sokkal egyszerűbb és sokkal megfoghatóbb, például a csapágynak az a modellje. Hát a csapágy az, ami segíti, hogy forogjanak a dolgok, forogjon a kerék, igaz? És hát ez a csapágy, az nem mindegy, hogy milyen anyagból van, nem mindegy, hogy milyen technológiával készítik el, és az sem mindegy, hogy időnként olajozzák-e, vagy zsírozzák-e, tehát sokkal jobban tudják azok, akik a csapággyal foglalkoznak, az autószerelők például. De hát ott is türelem kell, hogy a csapágy modelljeként, hogy legyen mindig egy olaj, legyen mindig zsír, hogy ne nyekeregjen, hanem menjenek olajozottan, úgymond a dolgok. És ha már az olajnál maradtam, akkor még egy olaj a vízen modellt is felhoznék, ugyanis az olaj az nem vegyül a vízzel, de tudjuk, hogy találkozik, és amikor találkozik, akkor a víz is olajos lesz, az olaj is vizes lesz, és akkor még van három modell, tehát a föld, az édes anyaföld, egy nagyon érdekes és szép és meggondolandó modell, a türelemről elmélkedve, vagy a türelemmel kapcsolatosan gondolkodva, hát a föld az, ami terem, a föld az, ami kiszárad, a föld az, amire építeni lehet, és hogyha nem homokra, hanem mély kősziklára építünk, akkor nem is dobja le a házat, ami otthont ad nekünk. És igen, hát jussunk el akkor odáig, hogy hát a türelem egyik legérdekesebb modellje az az ember. És az ember, ide magamnak egy szívet rajzoltam, és abban egy mosolygos arcot, hogy hát az az ember, aki a türelemnek a modellje lehet. És még egy modellt jegyeztem fel magamnak, a Szentírásból vett példa természetesen a lélek gyümölcse, és ez egy nagyon szép kép, egy nagyon szép gondolat, hasonlat. A lélek az Istennek a lelke, gyümölcse, és mint ilyen jó íze van ennek a türelemnek, és a jó ízű türelemből, hogyha mi tudunk táplálkozni, akkor a mi lelkünk is megtelik azzal a táplálékkal, ami nélkül hát a homokóra pergését látjuk csak, és csak azzal foglalkozunk, hogy megint ki kell valamit várni, de vajon közben mi lesz, vajon kifordítja meg ezt az órát nekünk, vajon meg tudjuk-e fordítani, vagy a rugó esetében, ha túl nagy hát a feszültség a rugónál, akkor nehogy elszakadjon, és hogyha a lélek gyümölcséből táplálkozunk, akkor mindig tudjuk, hogy ez a lelki rugalmasság, ez a hát pszichológiai szóval reziliencia hogyan és miképpen tud táplálkozni mindazok mellett, hogy az ember önmagára, társaira, családjára, világára vigyáz, még valahonnan tud táplálékot nyerni, és ez a lélek. És ugyanígy ez a lélek gyümölcse, ez a többi felsorolt hasonlatra is vonatkozik. Hát talán röviden erre gondoltam, amikor készültem erre a kérdésre.
Köszönjük szépen az eddigi választ. Most zene következik, de hamarosan innen folytatjuk a ma esti beszélgetést.
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer, de már nincs. Se a kert, se a kút, se a zsák, se a kincs. Se a kard, se a hős, se a csúf, se a nős. Se igaz, se szegény, se vigas, se remény. Se egy, se egy tető, se egy hengergető. Se kanga, se füles, se bamba, se ügyes. Se muris marabú, se akit marabú. Se vidám temető, se igaz szerető. Egyszer volt, egyszer volt, egyszer volt, egyszer volt. Se gebém, se gidám, se vitéz, se vidám, se tré, se takaros, se vip, se fapados, se dia, se fotó, se dorka, se totó, se sárga gyalogú, se fény, se alagú. Se panda, se grizzly, se élő, se Disney, se dobrű gyéduska, se nyúl, se Jézuska, se cukros bácsika, se varázs pálcika, se veled, se velem, se örök szerelem. Egyszer volt, egyszer volt, egyszer volt, volt, egyszer volt. Se jó, se szép halál, se hálás griffmadár, se béd, se baracska, se jó fejhalacska, se elég eleség, se dicső vereség, gyerekem, gyereked, se nekem, se neked. Se most, se semmikor, se védett férfikor, se üzi, se teló, se fizú, se meló, se óriás, se mini, se szakma, se gini, egyedem, begyedem. Egyszer volt, egyszer volt, egyszer volt, egyszer volt. Se ilók, se milók, se rókák, se rigók, se háti, se balók, se kóser, se kamu, se kár, se kárhozat, se vágott változat, se fele királyság, se hülye kívánság. Se ó, se kolontár, se kól, se kolompár, se család, se haza, se galád, se fa, se vége, se hossza, se tárca, se glossza, se semmi maladság, se szólás, szabadság. Egyszer volt, egyszer volt, egyszer volt, egyszer volt. Se bajok, se gondok, se nacis vakondok, se bú, se igazság, se magyar igazság, se híre, se hamba, se pogi, se manna, se szíved, se szabad, se bátor, se szabad. Egyszer volt, de már nincs, se a zsák, se a kincs, se ásó, se kapa.
Folytatjuk a beszélgetést, a ma esti lélektükör meghívottja Sándor Szilárd pasztorálpszichológus. 9 óráig még várjuk a hallgatók hozzászólásait, kérdéseit és a javaslatokat is. Ismétlem nagyon röviden a műsor elérhetőségeit. SMS üzenőfala 0742-274-165, Facebook kapcsolat Marosvásárhelyi Rádió lélektükör. Ma esti témánk a türelem és a lélek. Szilárd, percekkel ezelőtt azt mondtad, hogy a türelemnek nincs eleje és nincs vége, de azért mégis érdekel minket az, hogy maga a türelem honnan ered, és egy hallgató is írt a műsor üzenő falára, idézem, olvasom, meddig van lehet türelmünk meg a megbántásainkat eltűrni? Tehát akkor megkérjük, hogy erre a két dologra válaszoljon.
Igen, köszönöm szépen a kérdést. A második kérdéssel kezdeném. Meddig van, lehet türelmünk a megbántásainkat eltűrni? Hát, hogyha a lélek gyümölcséből táplálkozunk, akkor a válaszunk saját magunk számára tudjuk megadni, hiszen amit említettem, az én és én közötti kapcsolatban is ott van a türelemnek a jó íze, tehát szeretnünk el magunkat úgy, amilyenek vagyunk, úgy, hogy megbántjuk mi is másokat, sokszor akarattal, mert lehet, hogy a türelem határainkat nem tudjuk másképpen hát kirajzolni, ilyenkor pedig keressük a jóvátételt, hogy jóvá tegyük azok számára, akiket megbántottunk, és hogy honnan ered ez a türelem, hát megint a modellekről, a felsorolt példákhoz megyek vissza, tehát a rugó. Hát igen, az egészséges ember türelmesebb. Jobban elviseli a nehézségeket. Az az ember, aki valakit megbánt, és nem is veszi észre, hogy megbántotta, és saját magát ezért okolja, annak a segítség az, hogyha már ezt önmagában letisztázta, és keresi, hogy hogyan tudja ezt jóvá tenni, vagy hogyan tudja felmenteni a kontextuális szóval exonorálni saját magát, bár ez nem magára, hanem a másikra vonatkozik. Az is kérdés, hogy mivel bántotta meg, hogyan bántotta meg, egyáltalán tudja-e az a társ, akit megbántottunk, hogy hát mi bánjuk azt, hogy megbántottuk őt, és ha igen, akkor hogyan tudjuk ezt hát elmondani neki, hogyan tudjuk jóvá tenni ezt. És ez a rugó, tehát a lelki rugalmasság, amit mondtam, az egészséges, lelki egészséges ember számára könnyebb. De hát ott van a másik sok példa is a gömb esetében, hogyha a jó lelkiismeretben tudjuk mi ezt önmagunkban letisztázni, akkor már nem kell sokáig bánkodnunk, hogy valakit megbántottunk, és itt tovább lapoztam, mert hoztam egy nagyon szép idézetet Szent Ágostontól. A türelem a jó lelkiismeretlen barátja, nem az ártatlanság ellentéte. Tehát nem az ártatlanság ellentéte a türelem, vagyis bántjuk önmagunkat, bántjuk embertársainkat, bánthatjuk. És hogyha jó a lelkiismeretünk, akkor már nem kell tovább okoljuk magunkat ezért.
Igen, és a kérdésre, hogy a megbocsátásainkat meddig tudjuk tolerálni, eltűrni, ön a lélek gyümölcse gondolatával válaszolt. Itt van még egy kérdésem, hogy vajon milyen íze van ennek a gyümölcsnek?
Igen, hát én elsősorban nem a megbocsátásról, az exonorációról, vagyis a felmentésről beszéltem, ami a kettő között nagy különbség van. Ennek az íze az azzal kapcsolatos is, hogy mikor alakul ez ki bennünk. Tehát mikor alakul ki bennünk a türelem, mert hát akkor ez a fő irányelvünk, vagy csapásunk, ahol beszélgetünk. És persze a türelemről lehet türelmetlenül is beszélni, viccesen is beszélni, komolyan is beszélni, empatikusan is, sokféleképpen lehet erről beszélni, de hogy mikor alakul ki bennünk, hát nagyon szép példát hallhattunk Köllő Gábornak az egyik lélektükör előadásában, hogy amikor megszületik a gyermek, az édes anya méhből világra jön, akkor már egészen új világban érkezik, és a régi világ, a születés előtti világ, a kialakulás, után hát sajnálja azt a szép ízét ennek a lélek gyümölcsének, amivel érkezik, és akkor már mindjárt türelmet is kell gyakoroljon. Tehát ő ezt a példát hozta fel, és igen, hát akkor is már tulajdonképpen a türelem kialakulásánál vagyunk, hogy édesanyánk magához ölele, vigyáz-e ránk, tehát hogyan és miképpen telítődünk azzal a szeretettel, ami tulajdonképpen a türelemnek az egyik meleg ágya, az egyik bölcsője, az egyik olaja, rugója, folytathatnánk tovább a hasonlatokat, de hogy egy pár más példát is felhozzak, tehát a pszichológia értelemben Krista Ingeborg mondja, hogy a lélek egészség könyvében arra utal, hogy 3-4 éves korban alakul ki a türelem tulajdonképpen, amikor a gyermek megtanulja kivárni a dolgokat, és nem az azonnali jutalmat kéri, hanem tudja azt, hogy az ő kivárása után jutalmat kap, és akkor itt van az érdekes pillecukornak is a története, amit akár a világhálón is megnézhetünk. A másik, akit fel szeretnék hozni, egy másik példa, hogy mikor is alakul ki bennünk, hát Bagdi Emőke vallja, hogy a nők természetüktől adódóan türelmesebbek, mint a férfiak, és én ezt most a férfiak világnapján mondom, és nagyon érdekes, ahogy megközelíti, hadd ne térjek erre ki, de teljes mértékben egyetértőleg mondom én ezt, hogy igen, a nők természetüktől adódóan sokkal türelmesebbek, mint mi férfiak, hiszen mi harcosak vagyunk, mi cserusszal, hadd ne mondjam a férfiaknak a másik megfogalmazását, de hát a pásztorál pszichológiát hadd ne hagyjam ki, hogy mikor alakul ki bennünk a türelem, igen, akkor, amikor elfogadjuk a lélek jó ízű gyümölcsét, és hogy milyen ennek a léleknek a jó ízű gyümölcse, hát azt akkor tudjuk, és azok tudjuk, akik ezzel táplálkozunk.
Embereket ismerünk, barátaink vannak, és nap mint nap új emberek jelennek meg az életünkben, és hamar, vagy néha későre, de megismerjük őket, tudjuk, hogy ez az ember hazug, vagy őszinte, türelmes, vagy türelmetlen, és mindenkinek van egy formája, nyilván a türelemnek is, és akkor innen a kérdésem, hogy milyen a türelem természete?
Igen, megpróbálom röviden összefoglalni, erre a kérdésre is készültem, mint ahogy szokták mondani, de tanár úr, én készültem, hát nem tudom, hogy ez a készülésből hogy sikerül beleférnem az időben, de röviden azt mondanám, hogy a türelem természete az természetes. És két oldalról fognám meg a türelem természetét, eddig is erről próbáltam beszélni, a türelem fogalmi természeteként, illetve a türelem, mint kapcsolati valóság jelenségének a természete, tehát ez a már említett másik út, vagy másik gondolat. A türelem fogalmi természetével kapcsolatosan én Rainer Forst Toleration in Conflicts, tehát a konfliktusokban a türelem könyvéből tanultam meg a türelemnek a természetével kapcsolatosan a következő dolgokat. Először is ahhoz, hogy türelemről beszéljünk, vagy türelemről legyen szó, lennie kell egy nehézségnek, vagy ez lehet oka, lehetősége a türelemnek. Ugyanakkor a türelemnek ezt a nehézséget fel kell ismerni, az embernek ahhoz, hogy türelmet gyakorolhasson, ezt fel kell ismernie, hogy igenis itt van ez a nehézség, ez az én nehézségem. És ez, ami nagyon fontos még, a Rainer Forst, és számomra nagyon kedvező, innen is jön a mágneses gömb hasonlata, meg a többi hasonló dolog, hogy lennünk kell egy döntési szabadságunknak a nehézségünkkel kapcsolatosan. Tehát akár el is utasíthatjuk ezt a nehézséget. Tehát szabadon ezt a nehézséget el is dobhatjuk magunktól, úgymond. Nem vállalhat, nem feltétlenül nem kell felvállalnunk. És ennek ellenére mégis döntést hozunk, hogy felvállaljuk ezt a nehézséget, és a szabadon gyakorolhatjuk, vagyis elvisszük az áldozatot. Tehát ez az egyik fogalmi természetével kapcsolatos megjegyzésem. A másik a türelem, mint kapcsolati valóság jelenségének a természete, amint mondtam, ez már a jelenségről szól, nem a fogalomról, hiszen a fogalom gyanús, mint én is erre rájöttem. Az első itt négy kapcsolati valóságról beszélnék, amit hát Böszörményi Nagy Iván kontextuális terapeuta dimenziónak nevez. Az egyik a tények kapcsolati valósága. Itt azokra a biológiai adottságokra kell gondolnunk, amelyek meghatározzák a mi emberi voltunkat. Ugye, hogy nincs két egyforma új lenyomat, nincs két egyforma türelmi adottság, képesség, stb. Különböző lehetőségek, szükségletek által mást jelent a türelem jelensége, tapasztalata, értelmezése, gyakorlata mindannyiunk számára. És ehhez hozzájárul neveltetésünk, hozzájárul az élettér, a családunk, vagy amit a családdal magunkkal hozunk, a családfából, a családfa öröksége, vagy hagyatéka, úgymond. És hadd mondjak itt egy szomorú példát a tények kapcsolati valóságára, hogy megfoghatóság legyen. Az elmúlt alkalommal a rádióban hallottam egy adást, ahol egy lányt eldob szülés után az édesanyja. Tehát ez egy tény, egy olyan kapcsolati valóság, ami tény. Hát itt megvan a türelem témája elég mélyen. A második kapcsolati valóság, a úgynevezett dimenzió, amint mondtam, az a pszichológiai kapcsolati valóság. Tehát hogyan éli meg a tények birtokában, hogyan éli meg az ember azt, ami számára a türelem. mit kezd ezzel az egésszel? Miként szeretheti magát például az a lány, hogyan lehet türelmes magához, az anyjához, az édesanyjához, a világhoz, majd saját gyermekével szemben? Milyen élettérben történik ez az élet, és ebben az élettérben ő ezt hogyan tudja önmagában a mágneses térben belül tartani? És akkor itt már az élettérnél áttérünk a harmadik kapcsolati valóságra, az úgynevezett rendszer szemlélet, az interakcióra, és az előbbi példánál maradva. Mi lehetett az édesanyának az indítéka, hogy így cselekedhessen? Vagy hogyan nőtt fel az a lány, és hogyan nőtt fel az édesanyja? Hogyan szerethették az édesanyját? Hogyan szerethette őt a saját magát a lány? Ki mit tapasztalhatott meg a türelemből? Itt nem az okot, nem magát, hanem magát a rendszert vizsgáljuk meg. És a rendszernél a már említett felmentés szó, ami nem hasonló a megbocsátással, tehát hogyan menti fel a lány az édesanyját, és az édesanyja iránt érzett, hát jogos haragot táplálva viszonyult tovább a türelemhez, vagy pedig valami más. A felmentés után valami más is történik, mert lehet, hogy az édesanyja azért engedte el, hogy neki jobb élete legyen, és gondoljunk itt sok-sok olyan példára, amikor hálás tud lenni a gyermek, amikor megtudja a valóságot. És akkor a negyedik, az az erkölcsi kapcsolati valóság a türelem természeténél, ahol az erkölcs, az etika nem mint előírás, nem mint szabály, nem mint normatíva, hanem mint kapcsolati valóság, relacionális etika, a méltányosság és az igazságosság, a lehetőségek és a szükségletekről van itt szó. A már említett Böszörményi Nagy Iván egy kétágú mérleget hoz példaként a kapcsolati valóság, az a relacionális etikával kapcsolatosan, ahol egy kétágú mérleget képzelünk el, vagy képzeljünk el, az egyik mérleg egyik nyelvén ott van az édesanyja, a maga tényeivel, pszichológiai valóságával, rendszerével, lehetőségeivel, szükségleteivel, a másik mérlegen pedig a lány, ugyanígy a lehetőségével, szükségleteivel. És ez a mérleg, hogyha mozog, ha nem áll meg, akkor azt jelenti, hogy kapcsolatban vannak. És ez a lényeg, hogyha ez a lány fel tudja menteni az édesanyját, meg az édesanyja jóvá tudja tenni, visszatérve erre a másik példára, meddig lehet megbántásainkat eltűrni, ha jóvá tudja tenni, akkor megmozdul ez a mérleg, akkor élet van, akkor türelem van. És egy ilyen nagyon érdekes kérdés is lehet ennél a kapcsolati valóságnál, hogy mit nyert azzal a lány, hogy eldobta őt az édesanyja. Hát igen, itt nem a szabályokról, nem a normákról, hanem a méltányosságról, igazságosságról van szó, és annak ellenére, hogy a kontextuális lelki gondozás fő irányvonala nem a türelem, hiszen csak egy helyen a moratóriumnál van ennél van szó a türelemnél, mégis úgy érzem és úgy tapasztalom kutatásaimban arra a meggyőződésre jutottam, hogy nagyon sok minden a türelemről szól itt is.
Válaszoljunk arra is, hogy milyen hatással van a türelem a lélekre.
Igen, ez egy nagyon hosszú, hosszan fejtegethető kérdés is lehetne akár. Gondoljunk csak arra, hogy mi a lélek, hát erről a lélektükörben is több adást hallhatattunk. Gondoljunk csak arra, hogy vallási értelemben is különböző lehet, filozófia értelemben egyáltalán, ha próbáljuk egyszerűsíteni a dolgokat, és azt mondjuk, hogy a lélek az értelem, érzelem és akarat, akkor tegyük fel azt a kérdést magunknak, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, vagy honnan jövünk, és merre tartunk. Hogyha ezt meg tudjuk válaszolni, akkor igen, közelebb kerülünk az Oravec Nóra adás végén a hozott idézetéhez. mert akkor azt a kérdést is feltesszük magunknak, hogy be tudjuk-e tölteni azt a hivatást, akik mi vagyunk. És hogyha ezt nem tudjuk betölteni, akkor saját magunkkal szemben milyen türelmet gyakorolhatunk? Hogyha megtaláljuk azt a belső szabadságot, ami a lélek gyümölcse, ami jó ízű, akkor a türelem hatása a lélekre pont olyan jó ízű, mint amilyen jó ízű a lélek gyümölcse is.
Időközben kérdés érkezett, egy újabb kérdés érkezett, hogy van-e gyakorolható módszer a türelem határunk tágítására?
Hát igen, a türelem határ tágításával kapcsolatosan van gyakorolható módszer. Ott van például az Alexander módszer. Most nézem, hogy hova írtam le, pontosan Magyari Berecki Anna, ha jól emlékszem a nevére. De ugyanakkor vannak más pszichológiai iskolák is, amelyek a türelem gyakorlásával kapcsolatosan, vagy a határok, például az önismereti csoportok nagyon jók, a pszichodrámák nagyon jók, és a módszer végül is nem jelenti azt, hogy az ember a módszerben találja meg azt, amit a türelem határainak a tágítására saját maga számára szeretne elérni, és a másik kérdés az, hogy mivel kapcsolatosan türelem, tehát mivel kapcsolatosan szeretnénk a türelmünk határait tágítani. Lehet, hogy éppen azt szeretnénk, hogy türelmesek legyünk saját magunkkal szemben, vagy türelmesek legyünk a társainkkal szemben. De vajon miért szeretnénk a társainkkal türelmesebbek lenni? Tehát rengeteg kérdés. Itt még keresek egy másik módszert, amit szintén a világhálón megtalálható, a családban gondolkodva pontosan. Most itt a sok jegyzet mellett nem találom, de visszatérek, és szívesen elküldöm majd ezt a módszert, hogyha a családi türelem határ gyakorlásával kapcsolatos a kérdés.
Szilárd, egészen biztos vagyok, hogy ezt a beszélgetést még folytatni fogjuk, és ebben az esetben majd alkalma lesz ezt a válaszát kibővíteni, mint ahogy ma még arra is válaszolnia kellett volna, hogy mit gondol akkor, amikor a lélekről beszél, és mit, amikor a türelemről, vagy hogy mit mond, mit ír a Biblia a türelemről, és hogy miért mondják azt, hogy a lélek gyümölcse Isten része, vagy mi a különbség a türelem és a tolerancia között, hogyan lehetünk türelmesebbek, és még sorolhatnám azokat a kérdéseket, melyek itt vannak előttem, melyek beérkeztek hozzánk ide a szerkesztőségbe a műsoridő alatt, de tudni szeretnénk a közeljövőben még azt is, hogy hogyan lehet legyőzni a türelmetlenséget, és fontos lenne még azt is tudni, hogy miként lehet a türelem a lélek része, és a türelem a pszichiátriában, a pszichológiában, a teológiában és a lelki gondozásban. Én úgy látom, hogy lesz, amiről beszéljünk bőven, gondolom, hogy elfogadja még a meghívásunkat. Most azonban, hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai lélektükörbe. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét, ma esti beszélgetőtársunk Sándor Szilárd pasztorál pszichológus és műszaki munkatársunk Római Butilka nevében is. Adós vagyok még a lélektükör ma esti gondolatával, Oravec Nóra tollából. Talán a titok, a türelem, a lehetőség biztosítása arra, hogy a másik engedjen be az ajtón anélkül, hogy rátörnéd azt, amikor még nincs is felkészülve arra, hogy belépj.
Igen, utána néztem a világhálón, mert nagyon sokat lehet megtudni a világhálóról, és Oravec Nóráról, az Én Márka építőről olvastam. Nem szeretném ezt mondani, hiszen erről beszélni, hiszen aki kíváncsi, az rámegy a honlapra, illetve hát a blogjára. Itt az idézettel kapcsolatosan azt jegyezném meg, hogy itt a türelmet kapjuk ebben a nagy titokban. Tehát a lehetőség biztosítása arra, hogy a másik engedje be az ajtón anélkül, hogy rátörnéd azt. De mi van akkor, ha mi vagyunk az ajtó mögött? És vajon mi is beengednénk? Kit engednénk be, és hogyan? Mennyi időre lenne szükségünk, hogy azt mondjuk, hogy igen, ha kopognak, beengedjük? Mire van egyáltalán lehetőségünk? El tudjuk-e mondani azt az ajtón kívülállónak, hogy mi megértjük és elfogadjuk, hogy ő be akar jönni? Vagy ugyanakkor meg tudjuk-e hallani, aki az ajtón belül van, azt, hogy valakinek még ideje van, illetve türelemre van szüksége ahhoz, hogy minket beengedjen?
Köszönjük a kiegészítését, tisztelt hallgatók, most búcsúzunk. Mielőtt átadjuk a stúdiót, elköszönök. Az elmúlt órában tehát Sándor Szilárd pasztorálpszichológust és a Lélektükör szerkesztőjét, Nagybódó Tibort hallották. További szép estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra.
A Lélektükör és az egész édesség kedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.